Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovászita doktornő a Máre Rádió kedves hallgatóit. Apro Vitae Hominis, az emberi élet védelmért műsor 793. adásával. Már olyan nagyon sokszor elhangzott, de még mindig szükség van kihangsúlyozni azt, hogy az emberi élet Isten legnagyobb ajándéka. Isten az élet szerzője, minden élőlény megteremtője, és hogy egy embernek sincs joga elvenni egy másik ember életét, semmikor, semmint magzat, semmint megszületett, élő, felnőtt, semmint beteg vagy idős, tehetetlen korában. Az abortusz a legsúlyosabb bűn a mennyei atya szemében, melyet súlyos büntetést viselnek azok, akik nem hagyják azt abba, ha nem bánják meg bűneiket, és nem térnek meg. Semmivel nem lehet igazolni az abortuszt, amely messze menő sértés a teremtővel szemben. Senkinek sincs joga beavatkozni az élet ajándékába. Sok szegény lélek azt hiszi, hogy együttérzést mutat, ha elnézi az abortuszt, de valójában, amit tesz, az nem más, mint a gyilkosság jóváhagyása, vagyis súlyos bűn. Küzdeni kell az élet, különösen a meg nem született életek védelméért. Sokszor nehéz ellenállni azoknak, akik nyomást gyakorolnak főleg a gondokkal küzdő várandósokra. De vannak szép példák az ellenállásra. És egy ilyen nagyon szép példa, a Johanna tanúság tétele az Élet Szent című írásában, mely a Maradjatok meg szeretetembe magazin legutolsó számában jelent meg. És így hangzik. Látva, mennyire küzdenek manapság az abortuszhoz való jogért, úgy döntöttem, megírom a tanúság tételemet. Az abortusz párti felvonulások és az abortusz híveinek érvei elfogadhatatlanok a számomra, ugyanis kivétel nélkül minden élet, még ha betegséggel és szenvedéssel sújtott is, egyedülálló, és nem szabad meggyilkolni. A jövendőbeli férjemmel 2004-ben ismerkedtem meg egy Medjugorje zarándoklaton. 2006-ban házasodtunk össze, és 2010-ben született meg az első fiunk, Ferenc. Fiatalkorom óta szeretek gyerekekkel foglalkozni. A kisfiam születése beteljesítette a női vágyaimat. Az anyaság első időszaka a szoptatással és az álmatlan éjszakákkal együtt is csodálatos volt számomra. Már fél év után felébredt a férjemben is bennem a vágy, hogy Ferencnek testvérei legyenek. Isten tudta ezt, és további fél év elteltével új életet hordoztam a szívem alatt. Amikor az egyéves kisfiunknak elmondtuk, hogy testvérkéje lesz, a hasamhoz bújt, és ezt mondta, baba, csodálatos volt. Örömünk a várandóság 19. hetéig tartott, amikor megtudtuk, hogy a kicsi nem növekszik. 3 héttel le van maradva a fejlődésben. A szíve sem működött jól. Cisztás veselégtelenségben szenvedett, és kevés volt a magzatvíz. Mindez súlyos rendellenességre utalt, ami az orvos szerint akár a magzat elhalásához is vezethetett. Kezdetét vette a versenyfutás az idővel, hogy az orvosok még a terhesség 25. hete előtt fel tudják állítani a diagnózist, hogy még meg lehessen szakítani a terhességet. De minket senki sem kérdezett, hogy mi is ugyanazt akarjuk-e, mint az orvosok. A Bickoszki kórházba küldtek minket, ott megerősítették a diagnózist. Aztán Lódzba küldtek, az Országos Szülészeti Központba, ahol nem sok esélyt láttak arra, hogy a gyermekünk élve és egészségesen szülessen meg. Az utolsó ultrahangot a terhesség 25. hetében végezték el. Az orvos újra megkérdezte tőlünk: miért csinálnak mindent ilyen későn? Hiszen hamarosan már nem lesz lehetőség a terhesség megszakításra, és a szemünkre vetette a felelőtlenségünket. Könnyekkel a szememben mondtam, hogy a férjemmel mindketten azt akarjuk, hogy a baba megszülessen, és hogy az abortusz szóba sem jöhet. Az orvos arcán meglepetés tükröződött, de végül elfogadta a döntésünket. A Varsói Babamama intézménybe kerültünk. Az ottani orvosoknak ugyanaz volt a véleményük, mint az előző kórházban dolgozó kollégáiknak, de elfogadták a döntésünket, és megígérték, hogy gondoskodnak rólunk a terhesség alatt. Az volt a legszomorúbb, hogy az orvosok nem úgy tekintettek az új életre, mint egy emberre, hanem mint egy problémára. Megpróbáltak rábeszélni az abortuszra, mivel a törvény az ilyen esetekben engedélyezi. A kislányunk nevét már akkor kiválasztottuk, amikor még csak Isten terveiben létezett. Antónia Mária. Amint megtudtuk, hogy valószínűleg kislány lesz, rögtön a nevén szólítottuk. Szent Antalhoz könyörögtünk érte, és imádkoztuk a Pompeji kilencedet. Nagyon sok ember, imacsoport és megszentelt életű imádkozott a kis Antóniáért. Ezek az imák segítettek elviselnünk a kórházi tartózkodásokat és a mindig nagy szenvedést jósoló diagnózisokat. Antónia élt, pedig az orvosok szerint a magzatnak már rég el kellett volna halnia. A diagnózis téves volt, de azért nagyon gyakran biztattak az abortuszra. A terhességem alatt nem éreztem olyan intenzív mozgásokat, mint az első gyermekemnél, és a 9. hónapban úgy néztem ki, mintha az 5. lennék. Antónia a 38. hétben született meg császármetszéssel. A nővér készen állt, hogy rögtön a születése után megkeresztelje őt. Az ultrahang szerint ugyanis a diagnózis a következő volt: disztrófiás diszplázia. A babának túl kicsi volt a mellkasa, a tüdeje nem tudott kitágulni, így hát félő volt, hogy a születése után azonnal meghal. Az utolsó pillanatig küzdöttünk a lányunk életéért. Amikor az orvosok kivették őt, azt mondták: milyen pici baba! De a kislány önállóan lélegzett, így a kórházi káplán keresztelhette meg őt. Antónia 1300 grammal és 43 centiméterrel született. Önállóan élt, nem volt szüksége lélegeztetőgépre. Csak az első 24 órában adagoltak az inkubátorában oxigént. A születése után új diagnózist állapítottak meg: Silver-Russell-szindróma, ami gyakran méhen belüli növekedési rendellenességben nyilvánul meg. A magzatnak alacsonyabb a testsúlya, mint amilyennek a terhesség adott szakaszába kellene lennie. Így volt ez Antónia esetében is. A legkisebb gyermek Lengyelországban 600 grammos születési súllyal jött a világra, és él. A kislányunk első éve a kórházról és műtétekről szólt. 3 éves koráig szondán keresztül kapta a táplálékot, amit később egyenesen a gyomrába vezettek be. A kezdetek nagyon nehezek voltak, de ennek a szindrómának jó a prognózisa. Iskolás korukra a gyerekek már túl vannak a nehezén. A Silver-Russell szindrómába szenvedő gyermekeket növekedési hormonnal kezelik, aminek köszönhetően átlagos magasságot érnek el. Mentálisan jól fejlődnek, önállóak és határozott jellemük van. Bár nem magasak, vezéregyéniségek lehetnek, és zenei tehetségük van. Miért öljük hát meg az ilyen gyermekeket? Mert az ultrahangon látható a fogyatékosságuk? Vagy talán azért, mert feltételezhető, hogy a gyermek meghal a szülésnél? Az emberi élet szent, Isten ajándéka. Antónia már iskolás. Szeret táncolni, zongorázni és biciklizni. Lovastáborokba jár, nagyon jól tanul, és örül az életnek. Néhány évvel Antónia születése után vágy ébredt bennem, hogy tovább bővüljön a családunk. A férjem egy idő után egyetértett. A gyerekeink gyakran megkérdezték, hogy lesz-e kis húguk vagy kis öccsük. Amikor Antónia 4 éves lett, megállapítottam, hogy terhes vagyok. Nagyon örültünk, de az ultrahangon most is olyasmit láttak, aminek nem kellett volna ott lennie. Azt javasolták, hogy a lányunk genetikai rendellenességére való tekintettel menjünk el magzatvizsgálatra. Elutasítottuk. Az egyik terhességi vizsgálat során az orvos kijelentette, hogy a baba megnagyobbodott veséje ugyanannak a genetikai szindrómának a jele lehet. Azonnal elmentünk Kazán szülész professzorhoz, hogy ne halmozzuk a fölösleges, semmit meg nem oldó diagnózisokat. A professzor úr akkor tájt már nem volt a szülészeti osztály főorvosa, így hát a kollégájához küldött minket, aki azt mondta nekünk, hogy az ultrahangkép csak egy kép. A diagnózist csak azután lehet felállítani, ha a baba megszületett, ha lesz valami problémája, gyógyítani fogjuk. Pontosan ilyen hozzáállást vártunk, hiszen az orvostudomány arra van, hogy gyógyítson, és ne arra, hogy öljön. Az orvoslásnak arra kell szolgálnia, hogy a különféle betegségekben és genetikai rendellenességekben szenvedő gyerekek élete jobb legyen, vagy teljesen meggyógyuljanak. A genetikai rendellenességnek, átoknak kell lennie. Miért ne lenne joguk az élethez, azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen genetikai hibától szenvednek? Mert mások? Mert több törődést igényelnek? A fiunk, János Szaniszló, egészségesen született. Az egyik veséje valóban meg van nagyobbodva, évente egyszer ellenőrzésre járunk. Ezen kívül nincs más gondja, és húgyúti fertőzésektől sem szenved. Erős és egészséges gyermek. Köszönöm Istennek a hit kegyelmét. A férjem és a szeretteim hitének kegyelmét. Az ismerőseim közül senki sem tartotta lehetőségnek az abortuszt. A gyermek Isten ajándéka, Isten szereti őt, ezért anyaként én is arra vagyok hivatott, hogy szeressem őt, tekintet nélkül a körülményekre. Egyszer beszélgettem Antóniával a szenvedéséről. Azt mondtam neki, hogy Isten kiválasztotta őt, mert nagy szüksége van arra, hogy segítsen neki üdvözíteni a világot. Azt mondtam neki, hogy kiválasztotta őt erre a küldetésre, és az nagy kitüntetés. Ma tudom, hogy nagy kitüntetés ez nekünk, a szülőknek is. Részesei lehetünk Isten különleges küldetésének, írta Johanna, és nagyon-nagyon szép képek vannak itt benne a magazinban. Antónián egyáltalán semmi nem látszik, de a más két gyermeken se, ugye az első egészségesen nem is született, de a mások is. Tehát örömteli, boldog, három gyermekes, szép család, akik azért, főleg az anyuka, azért tette ezt a tanúságot, hogy megmutassa azt, hogy minden feltételezett nehézség mellett is van áldás, kiút és lehetőség. És akkor ezzel szemben, ezzel a nagyon szép történettel szemben, ugye, mint egy kontrasztként az abortusz pártiaknak a történetéből ugyancsak tanúságtétel, akik úgymond a legjobbnak tartják ezt, és nagyon durva megjegyzés, szabadulás az anyaság rabszolgaságából. Gabriele Kübi így fogalmaz az ő könyvében Kiút a szeretethez, és ebben leírja, több mindent ír, de most amiről szó lesz, a Simone de Beauvoir szörnyűségeiről, és próbálja a gyermek szempontjából is megközelíteni a dolgot. És itt van például a 20-as éveinek közepén járó Tanya. A következőképpen mesélhetné el életét terapeutájának. Szüleim akartak engem. Előttem anyámnak volt néhány abortusza. Engem azonban akartak. Tudja, az anyám nagyon szabad ember. A szabadsága legfontosabb a számára. Saját maga és a teste fölött ő maga akar rendelkezni. Miután 45 éves korában még egy gyereket akart, egy olyan férfi spermáját szerezte be, akiért oda volt. Én nem ismertem azt a férfit. Mindegy is, kicsoda ő. Aztán néhány petesejtet kiszedtek belőle, és laboratóriumban megtermékenyítették. A harmadik petesejt, amelyet beültettek a méhébe, én voltam. Sokszor elmondta, milyen iszonyatos volt a terhesség. Olykor úgy érezte, hogy élősködő vagyok, amely elszívja az erejét. Hiszen az egész idő alatt dolgoznia kellett. Végül is saját maga keresi a pénzt, és senkitől sem függ. A születésem maga volt a borzalom anyám számára. És aztán az éjszakákon át tartó sírás. Anyám azt mondja, jól gondold meg, hogy vállalod-e ezt. De hamarosan be tudott adni bölcsődébe. Magam se tudom, jó lett volna-e, ha anyámmal vagyok. Meglehetősen hisztérikus volt. Minden csekélység miatt ordítozott. A bölcsőde után óvodába kerültem. Ott aztán minden a feje tetején állt. Mindent megtehettünk, amit akartunk. Telefirkálhattuk a falat, A takaró alatt pucéron játszhattunk a fiúkkal. Anyám délbe hazavitt, aztán ismét elment dolgozni. Iskolás koromban erre már nem volt szükség, mivel az egész napos volt. Aztán megismert egy pasit, akihez férjhez ment. Tulajdonképpen nem tudom miért, hiszen mindketten úgy gondolták, hogy másokkal is folytathatnak viszonyt. Igazából egész szimpatikus volt, de 12 éves koromba egyszer csak lelépett, és aztán soha többé nem hallottam róla. Anyám ezután egyre rosszabbul lett. Állandóan gyógyszereket szed, hirtelen rám kezdett csimpaszkodni, minden nap felhív telefonon. Nem tudom, mit kezdjek vele. Épp elég bajom van nekem magammal. Egyszerűen nem tudom, hogyan jöjjek ki a depresszióból. Néha azt gondolom, a legjobb lenne, ha vonat elé vetném magam. Simone de Beauvoir sem érezte magát sokkal jobban azzal a különbséggel, hogy ő híres lett tőle, és a családok szétzilálásával sok millió gyermek életét tette tönkre. Azt hiszem, hogy ez a két példa nagyon szépen bemutatja azt, hogy milyen, akit nagy szeretettel várnak, akinek az életéért küzdenek, és akiből egy önálló, egészséges, ügyes életre való, helyét megálló gyermek és majd felnőtt lesz, és milyen az, akit ugye sokszoros abortusz után valahol mégis minden anyaság rabsága mellett mégis akar egy anya már öregedőben, de nem bírja elviselni a vele járó problémákat, és az egész békétlenségét ráönti a gyermekére, akivel egyébként nem is nagyon törődik, és a gyermek még ő maga is felismeri, hogy jobb is, hogyha nem az anyukámnál vagyok, mert akkor lehet, hogy több békéje, nyugalma van. Ez a nagy abortuszpártiaknak és feministáknak ugye a hátul zajló életük, amiről csak akkor tudnak, vagy olyanok, akik követik ezeket, és majd utólag ugye tudják tálcára tenni. És hogy a depresszió és az agresszivitás, és hogy gyógyszereket szednek, és amúgy is igaziból pokol az életük, de akkor boldogok, mert akkor a családokat szétrobbantották, az abortuszt emberi jognak akarják, vagy akarták elismertetni, és ők maguk meghasonlott emberek. Hát azért, hogy ennek vége legyen, ennek az óriási életellenes hozzáállásnak, kérjük az Úr irgalmát ezekre a megtévedt szerencsétlenekre, akik önmaguk súlyos, eltévedt emberek, és minden életvédőre, jószándékú emberre, aki minden áron, minden nehézség ellenére próbál küzdeni, és a reményt előtérbe helyezni minden fenyegetettség ellenére. Egy jó hírt azért az utóbbi napokban hallottunk, hogy Angliába nem szavazták meg az eutanáziát törvénynek. Hát ez már egy siker, hogy legalább a beteg, időskorú, súlyos leépüléssel szenvedő embereket, hogy akkor ne pusztítsák el a jó, kegyes halállal. Várjuk a továbbiakat, mi lesz az úgymond abortusz törvény megszavazásak körül. Kérjük az Urat továbbra is, hogy ne sikerüljön, ne tudják emberi törvénynek elfogadni világviszonylatba az abortuszt, ami egy szörnyű, szörnyű súlyos gyilkosság. Mindenkinek egy áldott új hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nézz rám és lásd, a kegyelem hogy formál újjá, ami régen volt, az mind elveszett, de kaptam. Kemény szívből így lett lágy, csak Isten irgalma képes rá. Most éneklem, hogy végre élek, szabad lettem én, az ő jósága élte, s aki irgalma élte, s aki untott drága vér. Úgy féltem én, ha csak a sír várt az annyi vétek is, száz tévedés, oly sok rossz döntés kísért, de mégis eljöttél. Ó, bűnöm nem vádol többé. Most éneklem, hogy végre élek, szabad lettem én, az ő
nincs több bűn.